Eredményes élettalálkozó 2009. február 20-a.
Nagyon szép jó reggelt kívánok mindannyiatoknak, és mindannyian megkaphatjuk a Magyarország hőse érdemrendet, mert fölkeltünk hajnalok hajnalán. Elismerő bólogatásokat látok, igen. És eljöttünk ide, úgyhogy miénk a dicsőség, Istené a hála. Ez fordítva? Új tanítás, új evangélium. Egyébként van egy módszer, tehát hogyha ha egy biztos helyet akarsz magadnak a mennyben, ha te akarsz lenni az utolsó, akkor csak egyszerűen egy új evangéliumot kell hirdetni, és a dolog le van zsírozva. Vannak ilyen egész fix lehetőségek. Jó, oké, hagyjuk a bolondozást, imádkozzunk, és olvassuk Efezusiakhoz írt levelet. Ismét bólogatást látok. Ez csak a felvétel kedvéért, mert én kommentálom a reakcióitokat. Az ima segíteni fog. Mennyei atyánk, köszönjük neked a mai reggelt, és tudjuk, hogy neked van egy üzeneted, és ez nekünk szól személyesen. Viszel minket előre az életben, semmi sincs véletlenül, célod és terved van velünk, és ez nekünk nagyon is tetszik. Nem kell, hogy mi uraljunk az életünkben mindent. Elég, ha tudjuk, hogy te uralod. Nem kell, hogy a mi akaratunk legyen meg. Nagyon jó, ha a tiéd lesz meg. Add nekünk, Uram, ezt a szempontot, ezt a megértést, ahol egyszerűen bízunk benned, ahol rád hagyatkozunk, ahol megszűnünk a küszködéstől, megszűnünk a szükségtelen erőlködéstől. Ugyanakkor nem válunk passzívvá, hanem a te szereteted szorongat minket, és ennek a szorításnak engedve új gondolatokat gondolunk, új szavakat szólunk, és új tetteket hajtunk végre, hogy szeretve vagyunk, és ezért egyszerűen mi is szeretünk, hogy sok-sok kegyelmet kapunk, és mi is kegyelmet adunk. Csak köszönjük, és áld meg ezt a mai reggelt, te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. A Gyurit kiengedték a kórházból, otthon van már. Mit szólnátok hozzá, ha felhívnánk? Hagyjuk még aludni egy kicsit, hát ha még tud. És amikor végeztünk, felhívjuk együtt, jó? És majd bekiabáljátok, hogy hagyd abba a lógást! Vagy mit tudom, együtt szimuláns! Szimuláns! Valami kedveset, na! Jó reggelt, szia! De igen, ez a táp, pénz, nagyon mindegy.
Ez vállalkozónál nem jön be.
A vállalkozónál nem jön be, igen, mindegy, de... Addig gondolkozhattok, na hát, gondoltam. Mondjátok meg nekem, hogy meddig jutottunk múlt héten?
2:10.
2:10. Ejha. Azt mondja, hogy... Ugye? Kegyelemből van üdvösségünk. Feltámasztott, és a mennyei világába ültetett. Ez múlt idő, lezárt cselekvés. Ezt megtette, ennyi. Levonja a következtetést, kegyelemből van üdvösségetek. Oké, miért? Hogy megmutassa a kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, úgy, hogy velünk jó. És még egyszer elmondja, kegyelemből van, hitáltal, nem tőlünk, nem mit csináltuk, ez ajándék. Nem tettekért, hogy ne dicsekedjünk. És megint összefoglalja, az ő alkotásai vagyunk, ugye? Ha valaki valakinek az alkotása, mondjuk mit tudom én, egy szobor, szobrász alkotása, akkor a szobor ugyan szép, és a szobrot nézik, és akkor tapsolnak, de ki a dicsőség? Ki tette? A szobor csak hordozza azt a valóságot, amit a művész belefaragott, amit az ő alkotói tevékenység, az ő cselekvése hozott létre. A szobor csak hordozza ezt a dicsőséget. Úgyhogy, mert Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. És ez a tervezésről szól nekem egy olyan útról, amely bizonyos értelemben nagyon pontosan el van készítve a számodra, más értelemben pedig hatalmas szabadságot ad. El tudod-e képzelni, ugye én, tehát amikor ezt a verset hallottam régen, akkor egy kicsit ilyen, ez kicsit ilyen félelemmel töltött el. Istennek van egy tökéletes akarata, van egy terve az életemre. Jó cselekedetekre teremtett, hogy azokban éljünk. Hú, a mindenit. Viszket az orrom. Vajon megvakarhatom-e? Ez a jó cselekedetek közé fog tartozni, vagy nem? Nem akarom elszúrni. Uram, uram, nagyon viszket, megvakarhatom? És csend van. Haszta mindenit. Hogy lehet így élni? Mint hogyha ez egy olyan pontos definíció lenne, amit lehetetlen ismerni, de amit mégis megkövetelnek tőled. Oké, van egy pontos terv, de nem árulom el, de abban kell élned. Oké, hányatoknak volt ilyen gondolata? Senkinek? De azért hányatoknak van. Most már mindenkinek van. És ez nem erről szól. Tehát képzelj el egy apát, akinek van egy terve a fia számára. Te leszel az örökösöm. Oké? Van egy vállalat, birodalmunk, és szeretném, ha te vennéd át tőlem. És ez azt jelenti, hogy megvakarhatja az órát, vagy azt, hogy nem? Mondjátok kórusban, meg. Mondjuk azt, hogy tök mindegy. Tehát úgy értem, az Istennek a tökéletes akarata nem robotokká tesz minket, hanem egy célt ismerő, felelős, egy jellemet magába szívó, szabad emberré. Ugye ez is aranyos volt. Emlékeztek Ábrahámnak, amikor az ígéret földjét adta. Igaz, kihozta őt az országából, és azt mondta neki, hogy azt a területet, és megmondta, hogy mit szeretne, ha bejárna, de nem olyan, nem azt mondta, hogy hanem folyótól, hegyig, innentől odáig, de ezek olyan kategóriák, amik, úgy értem, tudod, a Délalföldtől a Bakonyon át egészen az Alpok aljáig neked adok minden földet. És utána azt mondja, hogy azt a földet, amire a lábadat teszed, neked adom. Tehát azt elmondta nagyjából, hogy merre induljon, de neki kellett rátenni a lábát. Neki kellett eldöntenie, hogy most még azt a hegyet is besétálja, mégül is belefér még. Vagy azt hagyjuk ki. Hát hagyjuk ki, kinek kell az a hegy. És akkor tudod, Isten szeretné, hogyha szabad emberként járnál az ő akaratában. Ami mindig egy kommunikáció, mindig egy kapcsolat, mindig egy megértés, mindig egy dinamika, és nem olyan, mint egy mérnöki remekmű, hanem olyan, mint egy pedagógusi remekmű. Oké? Mint egy szülői remekmű, amikor a gyerek tök más, mint az apja, de az apja mégis büszkén mondja, hogy az én fiam, és a fia büszkén mondja, hogy az én apám. És valójában tök ugyanolyanok. De sok más szempontból meg nagyon mások. Szabadság, úgymond lényegtelen részletekben, szabadság abban, ami a szabadságunk szépsége, és teljes fedés a lényegben, ami a Krisztusra való átformálódást jelenti. Ezt viszont sokszor ismétli, és fogjuk is olvasni, hogy az ő célja az, hogy Krisztus képére formálódjunk, ahol minden hölgynek szakállasnak kell lennie, és én is tanulom már a fafaragást, mert ugye ácsnak kell lennem. Nem. Tehát ugye ezek azok a... Miben kell Krisztus képére formálódnunk? Abban, hogy amikor a gazdag ember, amikor az uralkodó a szolgáit maga elé hívja, és az egyiknek államadósságnyi tartozása van, könyörög neki, hogy mindent visszafizet, nem kell visszafizetned, elengedem. És aztán ő elmegy, és az ő barátját, vagy testvérét, aki neki tartozik nevetséges összeggel, pedig börtönbe vetteti, hogy megfizessen mindent. Na, ő nem formálódott az ura képére. De hogyha ő is kegyelmet adott volna, akkor ez jelenti azt, hogy a képére formálódott. Ha önzetlenül szeretsz, a képére formálódtál, hogyha megbocsájtasz, a képére formálódtál, ha hosszú tűrést tanultál, a képére formálódtál, és így tovább, és így tovább. Ha a jellemünk alakul, akkor formálódunk az ő képére. És nagyon szép ez, mert egy jellemmel, egy gerinccel nagyon sokféle félének lehet lenni, ugye? De tényleg ilyen az ember is. A csontváz az nagyjából tök ugyanolyan mindenkinél, nem? Tehát jó, kisebb, nagyobb, vastagabb, vékonyabb, de aztán az igazi különbséget az egység mellett a hús teszi, ami rajta van. Sőt, a szerveink is nagyon hasonlóak, igaz? Tehát nincs senki, aki úgy egyedi, hogy nincs szíve. Hát, ha bár ki tudja. Oké, értitek ezt. Tehát ez leginkább arról szól, hogy azokat a jó cselekedeteket, amiket te vágysz megcselekedni, mindenki vágy, ez ott van a szívünkben. Senki sem álmodik arról, hogy átlagos akar lenni. Senki sem álmodik arról, hogy jelentéktelen életet akar élni. Senki sem álmodik arról, hogy ez a legjobb szó, hogy jelentéktelen életet éljen. Mindenki szeretne jelentőségteljes lenni. Persze más-más formában. Tudd, hogy ezek már megvannak. Már megvan az életed jelentősége. És Isten előre elkészítette azokat a jó cselekedeteket, amik a lényeget jelentik. És ha ezt a könyvet követed, ha a szíved alázatos Isten előtt, ha az imád nem úgy hangzik, hogy legyen meg az én akaratom a mennyben, amiképpen a földön is, hanem fordítva, akkor bizony ezekben fogsz járni, mert Isten vezetni fog. És a jó cselekedeteid nagyon fognak hasonlítani Jézus jó cselekedeteihez. A szellem gyümölcsei. A csendes hétköznapokban. Egy új élet, ami nem arról szól, hogy furcsa lettél kívülről, hanem hogy igazi lettél belülről. És ha valamire kívül is változnia kell, ám legyen, majd megváltozik, ha meg nem, akkor meg minek? Nincs jelentősége. És most megyünk tovább. 11. vers. Emlékezzetek tehát arra, és itt meg is állnék. Hányan szoktatok emlékezni? Hányan szoktatok hülyeségekre emlékezni? Oké. Itt azt mondja, ez egy pozitív emlékezés lesz. Egy pozitív emlékezés, ami ha nem része az életünknek, akkor megszokottakká válhatunk. A megszokottság az egy kegyetlen rabló. Oké. A megszokottság egy olyan rabló, aki veszi a világ legszerencsésebb emberét, és egy nyomorult senkiházivá teszi, anélkül, hogy bármi megváltozna kívül. Érted ezt? A megszokottság veszi a világ legszerencsésebb emberét, és egy nyomorult senkiházivá teszi, anélkül, hogy bármi változna. Nem veszi észre? Miért? Mert a megszokottság elfelejti a hálát. Elfelejti a nagyraértékelést. Elfelejti a csodát. Kiszúrtátok, hogy sütött ma reggel a nap? Hányan szúrtátok ki, hogy sütött a nap? Ha 3 hete sütne, kiszúrtátok volna, hogy sütött a nap? Miért szúrtátok ki, hogy sütött a nap? Mert tegnap nem sütött. Igaz? Vagy hogy van? Sütött tegnap is? Hát mindegy. Mert Londonból jöttél. Na figyeljetek, tehát a megszokottság egyszerűen azt mondja, hogy hol van itt a csoda, és benne él. Hol süt a nap? Vagy mi itt a nagy durranás? Úgy értem, elfelejti nagyra értékelni. Úgyhogy, emlékezzetek tehát. Lássuk, hogy mire kell emlékezni ahhoz, hogy a dolgok működjenek. Arra, hogy ti egykor pogányok voltatok. Na, köszönöm szépen. Miért kell erre emlékezni? Gyaúr pogányok. te pogány. És azt mondja, erre emlékezzél. Emlékezzetek Egyiptomra. Hányan emlékeztek Egyiptomra? Oké, ki tudja mi az, hogy Egyiptom? Jelképesen. A Bibliában. Kérlek, mondd, hogy mi az, hogy Egyiptom?
A szabadulás jelképe.
A szabadulás jelképe honnan?
A rabságból.
A rabságból. Mi a mi rabságunk? Bűn. A világ, így van, a világ. Egyiptom a világ jelképe, és Isten kihozta a népét a világból, Egyiptomból. És be akarta vinni az ígéret földjére. Aztán közben elakadtak. Ugye ez a gáz. Két szék közül a pad alá, ha bár az első székről lekerülni, vagy mellé, az szöges székről nem probléma. A pad alatt jobb. De emlékezzetek a világra. Emlékezzetek arra az időre, amikor pogányok voltatok. Miért? Mert ha nem emlékeztek, akkor könnyű elfelejteni, hogy mit jelent az, hogy ma már nem vagyunk azok. És ne csak arra a szép időre emlékezzetek, ó, amikor azokat az uborkákat ettük, meg a hagymákat, meg a, mert hogy ugye ez volt a panasza Izraelnek a pusztában, hogy uborkát vágyunk ennyi, mert Egyiptomban volt uborka, meg volt hagyma, meg volt nem tudom minden finomság. De volt korbács is, volt napi 16 óra munka, volt reménytelenség, volt elnyomás, volt bálványimádás, volt belső haldoklás, volt eszement szenvedés, a népnek a sóhajtása eljutott Isten fülébe. Erre emlékezz. Mert könnyű azt mondani, könnyű egy olyan módon szelektálva nézni, hogy van egy panasz a szívemben, és a jelenben csak a rosszat látom, a jövőbe vetítem a jót, és a múltba. És azt mondom, a régi idők, ha majd holnap lenne, de bezzeg ma minden rossz. Oké? Okay? És ez egy elmebeteg gondolkodás. De abszolút képesek vagyunk rá. Ez egy olyan gondolkodás, ami mindig mindent kicsavar a kezedből. És ő azt mondja, hogy emlékezzetek arra, amikor még pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ugye tudjuk azt, hogy Izrael Isten választott népe volt. Jó reggelt, sziasztok! És ezt a másságot ugye azzal jelképezte Isten, hogy a fiú gyermekeket a 8. napon körül kellett metélni a testükön. És ez emberkéz által a testen végzett jelölés volt, a másságnak a jelölése. És fontos ennek a kihangsúlyozása, mert ez is csak egy jelkép. Oké? Rómaiakhoz írt levél beszél erről, és itt is fog róla beszélni, hogy nem a külső számít Istennek, hanem a belső. De ahhoz sokszor, hogy a belsőt megértsük, először a külsőről kell beszélni. Ugye, amikor egy nem hívő ember azon gondolkozik, hogy mi hasznom lesz nekem Istenből, akkor néha olyan kategóriákról kell beszélnünk, amiket ő ismer. Nem néha, mindig. Tehát az az egyetlen. Nem érti még a rejtélyt, nem érti még a természet felettit. Azt kell mondani, hogy figyelj, Isten segít neked új állást találni. Isten gondoskodik rólad, ami igaz. És nem biztos, hogy úgy, mint egy automata, hogy bedobod a 20-ast, és kijön az új állás, de gondoskodni fog róla, törődni fog veled. Nem leszel egyedül többé. És persze, ha azt mondanád neki, hogy ha megismered Istent, akkor az állás már nem is fog annyira érdekelni. Persze, igen, de nem annyira. Az a zavarba ejteni, nem érteni. Ugyanígy, miben mások a zsidók? Hát, hosszú a történet. És azt mondjuk, a választott népem és a testükön körül vannak metélve. De valójában sokkal többről van szó, és ezt fogjuk látni. Jó, még valaki, valami. Hányatokat zavart már valaha életetekben, hogy a zsidók Isten választott népe? Köszönöm az őszintességet. Rengetegszer hallottam ezt, hogy miért pont ők? És mi van velünk? Hát úgy értem. És ráadásul, hát nézd meg, hogy elszúrták. Hát úgy értem. Ezt kétféleképpen is lehet viccesen mondani. Ugye egyrészt szegénységi bizonyítvány Istenről, hogy nem tudott jobban választani. Másrészt ugye a zsidók is mondhatják, ez a vicc így hangzik, hogy Mózes megy a mennybe és kérdezi Istentől, te Isten, figyelj, tényleg mi vagyunk a te választott néped? Aha, igen. Lehetne egy kérésünk? Persze. Választanál legközelebb valaki mást? Tehát, hogy ez mind a két oldalról rázós volt, ugye, ha megnézzük. Mit jelent az, hogy ők a választott nép? Isten ilyen személyválogató? Kirekeszt embereket? Kizár embereket? És másokat meg bevon? És ezt ő dönti el, és ez le van zsírozva? Mert ez igazságtalan. Hányan érzitek ezt igazságtalannak? Há, óvatosak vagytok. Hát ez borzasztó igazságtalan. Tehát, hogy értem, ne viccelj. Bocs, én benne vagyok. Te meg nem. Hát ez van. Se baj, se baj. Kívül is jó, a kutyáknak is jó. Hullik az asztalról a morzsa. Azt mind megehetitek. Király. Ugye, te, ez nem igazságtalan? Hogy te kívülre születtél, kutyának születtél, és csak én vagyok a gyermek? Hát, ha ezt nem érzed igazságtalannak, akkor valami baj van belül. Hogy hiperalázatos vagy, vagy nem tudom. A kiválasztottság viszont kell, hogy értsd, nem erről szól, és soha nem is szólt erről. A kiválasztottsága a zsidó népnek is csak egy jelkép, ugyanúgy, mint a körülmetéltség. Úgy értem, ha én körülmetélném magam a testemen, jelentene az bármilyen jelentős különbséget? A fájdalmunk kívül semmit. Úgy értem, ez egy jelkép, és valamilyen mélyebb üzenetet kell értenünk. A zsidó nép Istennek olyan szinten választott népe, egyrészt egy technikai jelenségről van szó, vagy mindenkihez beszélek, vagy valakin keresztül a többiekhez. Vagy bevonom az embert a megváltás üzenetének a közvetítésébe, vagy kihagyom. Ez a két lehetőség van. Ha bevonom, akkor egyhez vagy egy csoporthoz beszélek, és ők beszélnek a többiekhez. És aztán persze bizonyos szinten a célban mindenkivel találkozom. Isten az előbbit választotta. És a zsidó nép volt az a választott nép, akit választott arra, hogy velük kommunikáljon, hogy ők hordozzák és őrizzék az üzenetet, és ők evangelizáljanak az összes többi nép felé. És persze az evangelizálás módszere az volt, hogy ők mások voltak. Aki azt mondja, hé, mi nem vagyunk olyanok, mint ti. Nekünk nem azok az isteneink, mint nektek. Nekünk van az egy igaz istenünk. És ti meg mint kutyák vagytok. És igazából meg kéne, hogy térjetek, és nézzétek meg, hogy nagyon sokan szanaszét világszerte hittek a zsidók istenében. A dolog működött. A hír elment. A dolog működött. És az üzenet hozzánk is eljutott. Aztán a másik ugye a jelkép, hogy valami olyasmit jelent ez az egész, ami neked is szól. És itt leleplezem a rejtét, figyelj! Ha megnézed a zsidó nép történetét az emberiség történelmében, akkor az párhuzamba állítható a te személyes életeddel, a te személyes életed történetével. Ahogyan a zsidó nép elveszett volt, és Isten elhívta, és választott nép lett, úgy te elveszett voltál, és választott lettél. Ahogy a zsidó nép újra meg újra hitetlenségbe esik, és lázad Isten ellen, ugyanúgy te is újra meg újra kicsiben hitetlenségbe esel, és lázadsz Isten ellen. Ahogy a zsidó nép megbocsájtást nyert újra meg újra, úgy te is megbocsájtást nyertél úgy. Ahogy a zsidó néppel neki Isten azt ígérte, hogy örökké hű lesz hozzá, és soha nem vesznek el, úgy neked is megígérte. Ahogyan őket nyakon vágta, úgy téged is nyakon vágta. Oké? Tehát ha nézed, akkor azt mondod, hogy hát ti milyen bénák vagytok, de ugyanakkor mondhatod azt, hát ti ugyanolyan bénák vagytok, mint én. És ez az egyik része a mintának. És aztán, ha a kapcsolatukat nézed, Isten és a népének a kapcsolatát, akkor azt mondod, hogy hát ez az én kapcsolatomról szól Istennel. És a párhuzam végig ott van. Oké. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Oké. Tehát egyrészt távol voltunk Krisztus nélkül, a közösségtől elkülönítve, az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, és ez a lényeg, reménytelenül és Isten nélkül éltetek a világban, az ördög rendszerében. Erre kell, hogy emlékezzünk. Hányan, oké, nem akarom ezt így megkérdezni, de én emlékszem a reménytelenségre. Bármi is volt a világban, reményem nem volt. Vagy ha volt, naív reményem. A naivitás volt az egyetlen, ami segített. Ha nem gondoltam át a dolgokat igazán, akkor volt átmeneti, felszínes reményem. Ilyenek, mint hogy meggazdagszom, és minden rendben lesz. De a reális esély a meggazdagodásnak viszonylag kicsi volt. Persze addig, amíg az ember egészen az elején próbálkozik, addig elég naív ahhoz, hogy azt gondolja, hogy ezt így zsebre teszem. Semmi gond. Ennyi az egész. Aztán egy pár év után beéred azzal, hogy csak egyszer jó módú leszek, és majd minden megváltozik. Megnősülök, és minden megváltozik. Megírom az első könyvemet, és minden megváltozik. Megveszem az első nagy, legalább 150 lóerős motoromat, és minden megváltozik. És így tovább, és így tovább. Elmegyünk egy világkörüli útra, és minden megváltozik. Családi házba, kertes házba költözünk, és minden megváltozik. Elvégzek még egy személyiségfejlesztő tanfolyamot, és minden megváltozik. Mit tudom én, mi minden reményünk volt, amibe kapaszkodva azt gondoltuk, hogy a holnap jobb lesz a mánál. Igaz? És ahogy telik az idő, ez a remény egyre halványabbá válik. És aztán ahogy nem is kell, hogy rosszabbra forduljanak a napok, csak egyszerűen nem fordulnak jobbra, az a remény az úgy szépen eltűnik. Oké? Reménytelenek vagyunk. Még hívőként az ígéretek, szövetségein belül lévőké válunk. Mit jelent ez? Az ígéretek a jövőre szólnak. A Biblia tele van ígéretekkel, ámulatos ígéretekkel. És Isten nem vonja vissza a szavát, Isten nem hazudik. Istennek megvan az ereje ahhoz, hogy végigvigye azt, amit megígért. Azaz, mink van garantáltan? Biztos jövőnk, reményünk. Biztos jövőnk, reményünk. Az ő ígéretei igen és ámen neked és nekem. Úgyhogy kicsi dolog ez? Nem, ez hatalmas dolog. De aztán átéltük azt, hogy ebben a pillanatban van szeretetünk. Szeretve vagyunk. És az életünkben jó cselekedetek várnak ránk. Rájöttünk arra, hogy mindegy, hogy mit érzek most, ha el tudom vonszolni magam a sarokig, és átnézek a sarkon, ott egy ajándék vár rám. Valami jó vár rám. Bármilyen nehézségben vagyok, tudom, hogy Isten a javamra fordítja. Tudom, hogy egy olyan videójátékot játszok, amit már megnyertem, csak még nem tudom hogyan. Tudom, hogy örök életem van. Tudom, hogy az ígéretek igazak. Tudom, hogy a szellemi szükségeim be vannak töltve most, de ha nem élek ebben, akkor be lehetnének töltve, csak egyszerűen azzal, hogy megértem és elfogadom, és megmaradok a szeretetben. És bizony, ha őszinte kell, hogy legyek, bár ez nem egy kötelező ígéret, de ez egy kísérlet. Oké, hadd kérdezzem meg. Hányan érzitek úgy, hogy így az összképben, a körülményeitek is a helyén vannak. Tehát, nem azt mondom, hogy hiper, szuper, minden fölött van, mint amit álmodtam, hanem azt mondod, hogy ha igazából elengedek néhány dolgot, csak úgy ránézek arra, hogy élek, nem élek nyomorultul. Valójában úgy élek, hogy hálás lehetek a napjaimért. Hányan érzitek ezt? A körülményeitekben is. Nem tudom, hogy 100%, vagy 80, vagy 90. Sokan. Úgyhogy igazából Isten ígéretei arról szólnak, hogy belül lesz rendben minden, és kívül gáz lesz, mert ez most ez ennek a kornak a lényege. Az Ószövetségben úgy volt, hogy ha szellemi ember voltál, akkor gazdag is voltál, jómódú is voltál, elismert is voltál. Ez együtt járt azzal az evangelizálási módszerrel. Tudod, jött valaki nagy kocsival, aranyfukszal, palotával, és tuti keresztény. Tudod, Ez volt a közép, nem a középkorban, az Ószövetség idejében. Isten így mutatta meg, hogy van különbség hívő és nem hívő között. Az Új Szövetségben sajnos más módszert választott. Pedig bírnánk ezt az elhívást. De valami sokkal értékesebbet adott. Nem tudom, értitek-e? Sokkal értékesebbet. Azt mondta, hogy benned fogok lakni. A személyemet adom neked. Nem csak az áldásaimat, hanem magamat. Oké? Okay? És azért, hogy nagyra tud értékelni ezt, lehet, hogy kívül lehalkítom a dolgokat. Hogy érezd az értékét annak, hogy én a tiéd vagyok. De aztán figyelj, miközben ez az alapígéret, közben mindannyian föltettük a kezünket, hogy úgy élünk, ahogyan az álmainkban, hogy hálásak vagyunk érte, hogy minden rendben van. Ha minden rendben van, akkor mi a baj? Úgy értem. És a világnak tudom az a trükkje, nincs eléggé rendben. Lehetne rendbenebb? Hát itt megpróbálod kiszúrni a szemem azzal, hogy sorolgatod, hogy mi mindened van, azt mondod, hogy mit nincs. Oké, te mondd el nekem, hogy mit van, én meg majd elmondom neked, hogy mit nincs, fogadjuk, hogy a listám hosszabb lesz. És akkor arra gondolsz, hogy hú, tényleg, uram, ez nem gáz. Tehát úgy értem, és erre Isten megkérdezi, hogy figyelj, arra gondolsz, hogy akkor lehetnél elégedett, ha mindened megvan? Hát, nem akarok tolakodni, de végülis jó gondolat. Oké, a minden nagyon sokám, tehát mennyire mindent? Mert hogy az én mindenemben annyi minden van, amit te nem bírnál elhordozni. Ismerjük ezt a történetet, Damoklesz kardjának a sztoriát, ugye? Hogy a király ott ül, élvezi a gazdagságot, és a szolgája, azt hiszem a szolgája, valaki irigyli, és azt mondja, hogy ó, bárcsak a helyeden ülhetnék. És aztán odaülteti a király a helyére, és a szolga élvezi néhány percig a gazdagságot, és egyszer csak meglátja maga fölött a kardot, amely bármikor elszakadhat, és megölheti őt. A birtoklással teher jár, a birtoklással felelősség jár. Tényleg mindent akarsz? Tényleg igaz az a képlet, hogy akkor lehet az életed teljes, ha mindent birtokolsz? Hány kocsi kell? 5? 5 elég. De aztán meglátod a 6. Akkor kell a 6. is. 7., 8., 100. Hova teszed a 100 kocsidat? Hány feleség kell? Hány férj kell? Hány ház kell? Mekkora biztonság kell? Mi jelenti az, hogy biztonságban vagy? És hogyha ezt a játékot kezded el játszani, akkor egyrészt ennek sosincs vége, mert minden állapottal megszokott leszel, ha a szívedben ott van a megszokottságra való hajlam. Ha megszűnsz emlékezni, oké? Okay? Ugye ez az, amit elkényeztetésnek hívunk, hogy ott van valaki, aki jó módban él, mi ránézünk, és azt mondjuk, hogy minden estül irigyelésre méltó az élete, ő pedig reggel panaszkodik, és délben panaszkodik, és ki van akadva, hogy ezek a szolgák milyen megbízhatatlanok. Hogy azt mondom neki, hogy törölj el az asztalt, és csíkosan törölte le. És figyelj, így azt hiszed, hogy most ez mindjárt majd fogja mondani, hogy vicceltem, és nem mondja, hogy viccelt. Ki van akadva? Vérben forognak a szemei, és boldogtalan lett aznap, mert a szolga nem úgy törölt el az asztalt, ahogy szerette volna. El tudod ezt képzelni? Mi ez? Megszokottság. Ez az, hogy a szívében nincs ott, valami el van állítva. És hogyha az életminőséget mennyiségileg növeled és fokozod, ez nem segít rajta semmit, mert mindenben hálátlan lesz utána. Úgyhogy Isten ezt kérdezi tőled, hogy tényleg az a módszer, hogy minden a tiéd kell, hogy legyen? És mellesleg minden a miénk. De tényleg te akarsz a felelős lenni mindenért? Te akarod rátenni a kezed mindenre? De ha pedig nem, ha minden nem járható, akkor mondd meg, hogy hol van a határ. Akkor mondd meg azt, hogy hol van a birtoklásnak a körülmények beállításának az a határa, ami elegendő. Mert akkor hol kéne megállni? Akkor az elegendőnél kéne megállni. Igaz? És Isten azt mondja, hogy abban élsz. Az ígéretem az, hogy minden szükségesen rendelkezni fogsz. Lehet, hogy már benne vagyok. Lehet, hogy így lehetek szabad ember. Hogy az, ami most van, az, ahogy most élek, az az ideális környezet arra, hogy felkészüljek a jövőre szabad emberként. És vigyázz, mert lehet, hogy igen. Lehet, hogy az ideális élettől egy megértésnyire vagy. És nem még 10 év gürizésre. Nem tudom, érted-e? Amikor, nem tudom, melyik az a sztori, a Houdin is nem tudott kijönni a cellából, mert nyitva volt. Lehet, hogy veled is ez van. Ki akarsz jönni, gürizel ezerrel, és valójában már nyitva van. Úgyhogy nem tudom, hogy jutottunk ide, de ez mindenképpen fontos volt. Menjünk tovább. Ne felejtsük el Egyiptomot. Egyiptom? Már is felejtettem. Most pedig Krisztus Jézusban, ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Oké. Remény nélkül éltünk, távol voltunk, és most közel kerültünk. Hogyan? Krisztus Jézusban kerültünk közel. Hogyan? Az ő vére által. Na most, ha 5 éve keresztény vagy, és ezt a zsargont már érted, akkor erre azt mondod, ámen, ámen, dicsőség Istennek. Én az első 2 évben azt mondtam, mi a bánat ez? Hol vagyok én? Mi által? Mi, mondd magyarul. Mondd emberi nyelven. Jézus Krisztusban. Dehogy is vagyok én Jézus Krisztusban. Egyrészt Jézus Krisztus nincs sehol. Ha jól tudom, 2000 éve megfeszítették. Másrészt nem tudom, hogy lehetnék benne. Hogy értem, ez valami groteszk vicc, vagy micsoda? Hogy értem, az egy fickó volt. Ha csak le nem nyúzom a bőrét, és ruhát készítek belőle, hogy nem leszek benne soha. Vagy ha mégis benne leszek, akkor ez valami jelkép, de azt meg nem értem, ha lennél szíves elmagyarázni nekem. És ez a vér dolog meg nekem nem jelent semmit. Úgy értem, az ő vére által. Ez csak, miért nem mondod azt, hogy az ő halála által? Mert ez nekem csak annyi, mert a vére, ha jól tudom, akkor folyt, amikor megfeszítették, úgyhogy meghalt, ez a nagy durranás, ha jól tudom, de miért kell akkor ezt a vér dolgot erőltetni? Nem lehet egyszerűbben fogalmazni? És lehet, meg is próbálom, de minden szónak jelentősége van, és szia Gergő, nagyon örültünk, hogy itt vagy. Gergő csak azért jött el Angliából, hogy itt lehessen az üzletember találkozón. Hányan van nektek ilyen hozzáállásatok? Úgy értem, repülőre ült csütörtökön, hogy péntek reggel repülőtérre mész vissza dolgozni. Igen. Viccelünk, de nagyon jó, hogy itt voltál, és nagyon sok szép napokat kívánunk, és gyere vissza minél hamarabb, vagy ne gyere, csak találd meg a helyet. 7-8 hamon. Szia Gergő, szép napot. A Jézus Krisztusban az egyik legfontosabb tanítás a Bibliában. Mit jelent ő benne lenni? Nem egyszerű megérteni. De az egész azzal indul, hogy Jézus Krisztus Isten. És azt kell értened, hogy minden ő benne van, minden ő benne áll fenn. Ha Zsidók 1-et olvasod, akkor ott azt olvasod, hogy ő a hatalmas szavával tartja fönn a mindenséget. Ez metafizika. Ugye az a valóság, amiben élsz, elég komoly, elég fenyegető, igaz? Hányan félitek a gravitációt? Hányan félitek az időt? Ugye hányan veszitek figyelembe az idő múlását? Nem sokan. Hey, hogy csináljátok? Muszáj nektek. Ugye te olyan valóságban éltek, ahol rengeteg olyan tényező van, ami felülbírálhatatlan. Iszonyatos hatalom vesz körül minket. Mindez Isten kezében van. Mindez Jézus Krisztus kezében van. Az atomok azért léteznek, azért állnak egybe anyaggá még mindig, mert Jézus Krisztus ebben a pillanatban akarja. Ő Isten. Ő nem egy tanító, ő nem valaki, aki segít nekünk, hanem ő a valóság végső oka. Ő maga a valóság. Ő Isten. És Isten személyes. Oké? Most ilyen módon minden létező ő benne van. Abcsel, 16, nem, 17, valamennyi. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Minden ő benne áll fenn. Ilyen módon érted, hogy Krisztusban, de itt akkor hol a különbség? Mert amikor pogány voltam és távol voltam, akkor is benne voltam metafizikailag. Mint ahogy a tejám benne van a csészében, bögrében. Benne van, tényleg benne van. Mi mind benne vagyunk ebben az épületben. Ez az egyik bennelétel. Ez egy jó szó, bennelétel, van ilyen? Most már van. A másik viszont az egy természet felett, tehát ennél mélyebb jelenség, és ez inkább hasonlít ahhoz, mint benne lenni egy szövetségben. Mindannyian itt vagyunk ebben az épületben, de van egy ideológiánk, mégpedig az, hogy semmi hülyeség nem jut az eszembe, de van egy elvünk, van valami, amiben mi osztozunk, és nem mindenki osztozik ebben az elvben. Vannak közöttetek olyanok, akik kívülállóak. És benne vagy metafizikailag, de nem vagy benne ezen a szellemi síkon. És aztán ugye ez az, hogy hívő vagy-e vagy sem, de ennek van további vonzata, mégpedig ugye az, hogy Jézus Krisztus a fej a testben, ezt már olvastuk, emlékeztek erre, hogy mi vagyunk az ő teste, a teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család, ahol az atya a családfő, és az atya áll az atya, a fiú és szent szellemből, és ez érdekes, mert mi mindannyian a fiúban vagyunk, ahol a fiú a fő, mi az ő teste. Ó, de ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy olyanok vagyunk, mint egy család. Ő az apa, és mi vagyunk az örökösök, a gyermekek, a fiai és lányai. Oké, akkor a fia vagyok, de nem ennél több vagy, a felesége vagy. Azaz a feleség magasabb rangon van, mint a fiú és a lány. Ugye? Ő együtt uralkodik a királlyal. Tehát ez egy ilyen szervezeti, családi, nem is tudom, kapcsolati bennelétel, egység, oké? Benne vagyunk. Hogyan vagyunk benne? Metafizikailag, benne vagyunk a családban, benne vagyunk az örökségben, benne vagyunk a hatalomban, benne vagyunk a gondolkodásmódban, benne vagyunk a szívben, benne vagyunk egy csapatban annyira, hogy annál jobban nem lehet benne lenni. A benne van János evangéliuma 17-ben Jézus főpapi imájában van megfogalmazva, és annál jobban nem lehet benne lenni semmiben, amennyire ő ott leírja, hogy mi benne vagyunk, ő benne és az atyában. Oké, ámulatos. Ha azt elolvasod, azt látod, hogy a hívőt Isten magába foglalta. Anélkül, hogy elvette volna a szabad akaratát és a szabadságát. Na ezt hogy csináltad? Mert nagyon sok vallás beszél erről. A buddhizmus, ugye? Egyesülök a... mivel? A nirvánával? A világmindenséggel. Azaz semmivé leszek. De ez az egyesülés gondolat ott van. Ugye? Haladok az egyesülés felé. Ugyanúgy a reinkarnációnak a végén, ugye? Ahogy megyek a szinteken előre, a végén majd egyesülök, nem tudom pontosan mivel. És ez a gondolat ott van. És vágyunk erre, valami nagyobbhoz tartozni, ugyanakkor félünk az individualitásunk elvesztésétől. Mindig gondot jelent az, hogy de hát én vagyok, és nem akarok megszűnni énnek lenni, és én szabad vagyok, és ez a méltóságom, és nem akarok megszabadulni a szabadságomtól, bár lehet, hogy megérné, de mégsem működik. Nem jó. És Isten azt mondja, én megcsináltam úgy, hogy te bennem vagy, de mégis az vagy, aki vagy, és szabad. És én mondtam erről az előbb szavakat, de kérlek, elmélkedj ezen. Hányan hallottátok tőlem már a nyulas példát, a nyulas sztorit, a nyulast meséltem már? Van egy nyulunk. Tudjátok, mi a jelentősége? Hogy azon tűnődsz, hogy vajon te ki-e és mi-e vagy Istennek? A nyula vagy a ketrecében? Akit szeret, mármint annyira, hogy nem vágja ki, de valójában berakja a fürdőszobába, hogy ne kelljen szagolnia? Vagy ki vagy te, Isten? Mert benne, a nyulam is, az én nyulam, az benne van. Nem bennem, az biztos, de a lakásomban. És az életemben ott van. Etetem. Almot cserélek alatta. De nem biztos, hogy akarok lenni Isten nyula. Valami más, valami több szeretnék lenni. És Isten ezt mondja, hogy annyival több vagy, hogy ennél több nem adható. Muszáj, hogy elmélkedj rajta. Mert ha Isten mindennek az ura, és Isten határoz meg mindent, és téged is, akkor a legnagyobb kérdésed az, hogy kicsoda vagy Istennek. Mert az vagy valójában. Ez szerint fogod élni az életedet, ezt fogja adni az én képedet, ezt fogja adni az erődet, ezt fogja adni a méltóságodat. Ki vagy te? Én egy vállalkozó vagyok. Én egy családapa vagyok. Én egy anya vagyok. Én egy vicces ember vagyok. Ezek mind alul értékelnek téged, és mind csak részlegesen értékelnek téged. Te valójában Krisztusban vagy, az ő vére által. Wow! Köszi szépen! De értsd meg, hogy az, ami te valójában vagy, nem írható le egyszerű szavakkal. A fia vagy, a teste, a mennyasszonya. Majdhogy nem a mennyben Isten leszel, anélkül, hogy Isten lennél. Mert nem vagy Isten. De majdnem. Úgy értem, nincs közelebbi kategória. Képzelj el egy országot. Hihetetlen gazdagság. A legcsóróbb, a legszegényebb, a legutolsóbb nulla. Tudod, találkozol a legutolsóbb nullával. És meglátod, és leborulsz előtte. És azt mondod, királyom, parancsolom. Fickó, körülnéz. Hozzám beszélsz. És te látod, hogy micsoda dicsősége van, micsoda hatalma van. És azt mondod, te kell, hogy legyél a király. És ő azt mondja, dehogy is, én a legkisebb vagyok az országunkban. Gyere, beviszlek a városba. És közeledsz a város felé, tudod, és még 50 kilométerre vagy tőle. Tudod, egy 2200 kilométerszer, 2200 kilométerszer, 2200 kilométeres város. Ugye, amikor 50 kilométerre vagy tőle, akkor egy fal előtted. És akkor itt lakik a király? Hát igenis, meg nem is, tudod, és megismersz egy főembert, és azt hiszed, hogy Istennel találkoztál. És ő is csak azt mondja, dehogy is én a vezetői réteg legalsó szintjén vagyok. És nem tudom, hogy el tudod-e képzelni, hogy milyen magas, és aztán megtudod, hogy én hova vagyok való. És Isten azt mondja, nem a jobb kezem leszel, nem a csúcsmenedzserem, hanem a feleségem, a fiam, a testem, magamat adom neked. Nem tudom, hogy érted-e, hogy Isten miről beszél? Megelégednénk morzsákkal, amik az asztalról lehullanak, és ő azt próbálja elmondani, hogy mindent neked adtam, ahol a minden tényleg mindent jelent. Krisztust, magamat adtam, ugye? János, Róma 8:31. Magamat, és magammal együtt mindent, hisz minden az enyém. Amikor a királynő azt kérdezi, hogy figyelj, a mennyasszony, a jövendőbeli királynő azt kérdezi a férjétől, hogy te, amikor összeházasodtunk, akkor lehetne egy új mosogatógépet. És tudod, a királyi gondolkozik, persze, hogy lehetne. És esetleg lehetne egy új mikrót is. És azt mondja, figyelj, minden a tiéd lesz. De szó szerint minden. Nem az a kérdés, hogy mit lehetne, hanem hogy a felelősségünk, a szeretetünk majd mit diktál. De olyan gazdagságban élünk, ahol azt csinálhatunk, amit akarunk. És az egyetlen oka annak, amiért nem csak úgy azt csinálunk, amit akarunk, az az, hogy felelősségünk van, hogy szeretünk. És a szeretetünk jó cselekedeteket hajt végre, hogy van egy iránya mindannak, amik vagyunk. De az a gondolkodásmód, amiben egykor éltél, az örökre a múlté lesz. És Isten erre akar fölkészíteni minket. Arra akar most megtanítani, hogy jellemet tanuljunk, és ne arra hajtsunk, hogy még valami a birtokunkba kerülhessen, hanem hogy felkészüljünk arra, akik igazán vagyunk. És megjegyzem, hogy amikor az vagy, aki igazán vagy, akkor válik, játszik könnyedség, könnyűvé a hétköznapok feladata, vállalkozónak lenni, családapának lenni, anyának lenni, oldottnak és viccesnek lenni, ez mind a helyére kerül. Részletkérdéssé válik, következményé, a lényegnek a következményévé. Viszont nagyon kevés embert ismerek, aki látja a lényeget. Nagyon kevés embert ismerek, akinek sokat jelent a lényeg. Aki azt mondja, hogy mindenem megvan, hálás vagyok, de tudod, hogy mi van igazán? Istenem van. Van egy Istenem. És én vagyok az ő örököse. A szeme fénye. A barátja vagyok. És ő az enyém. Istenem van. Miért kérdezed, hogy mi a foglalkozásom? Kit érdekel, hogy mi a foglalkozásom? Miért kérdezed, hogy milyen országból jövök? Kit érdekel, hogy milyen országból jövök? Azt kérdezd, hogy ki az Istenem, és akkor tudsz rólam mindent, akkor látod a lényeget, és erről beszél. Egykor kívülállóak voltunk, egykor pogányok voltunk, gazdag pogány vagy szegény pogány, kit érdekel? Elveszett voltál reménytelenül, semmit nem volt igazából, a lényeg hiányzott, hiába nyertél meg mindent, hiába voltál akárki vagy akármi, semmit nem volt. És most Krisztusban vagy. És ez egy ilyen... egy olyan gondolat, amit hogyha így befogadnál, valószínűleg belehalnál. A jelenlegi állapotodban, testben valószínűleg nem bírnád túlélni azt az információ, mennyiséget, mélységet és jelentőséget, amit ez jelent. Krisztusban vagy. És abban a pillanatban holtan összeesnél. De ha nem, akkor a következő gondolatod az lenne, hogy mit kell tennem, hogy ezt sose veszítsem el. Mert ez mindennél jobb, és ha ezt én elveszítem, akkor azt nem élem túl. És itt jön az, hogy Krisztusban vagy az ő vére által. Ami azt jelenti, hogy nem te tetted, ő tette. Az egyetlen passzus, az egyetlen útlevél, az egyetlen lehetőség, ahogy be lehet kerülni Krisztusba, az az ő saját vére által. Miért nem azt mondjuk, hogy a halála által? Mert a vér egy jelkép. A vér az élet jelképe. Az élet a vérben van. Nincs bűnbocsánat vérontás nélkül. Élet feláldozása nélkül nincs életadás. Ez az univerzum egyik alapelve. Logikus, nem? Ha Isten nem adja az életét nekünk, mi nem létezünk. Oké? Ha az ő léte nem hajt fejet a te léted előtt, akkor te nem létezel. Metafizikai szinten is. Isten megteremtette az embert szabad akarattal, ami azt jelenti, hogy teremtett valakit, akinek a testét, a lelkét, mindenét ő kell, hogy fönntartsa. Mert nélküle nem létezik semmi. A te tested azért létezik most, mert Isten ebben a pillanatban akarja. De közben szabadságot adott neked. Azaz, miközben ő tart fönn, aláveti magát a te szabadságodnak, azaz a te testedet olyan módon tartja fönn, hogy úgy csinálja, ahogyan te akarod, bizonyos értelemben. Mint amikor a kislányomat az ölembe veszem, adok magamból, hogy neki ne kelljen járnia. És aztán mondja, hogy oda, oda. Hát, nincs mese, oda kell menni. Aztán oda, oda, és megyünk vissza oda, ahonnan jöttünk. És ezt játsszuk elég sokáig. Az bizonyos értelemben az életemet adom. És az életem adása nélkül neki nincs élete. Kicsit ez sánti, de ez így van Istennel. És aztán így van az evangéliummal. Ugye nekünk volt fizikai életünk, de bűnbe estünk. A bűn megbocsájtása csak úgy lehetséges, hogyha valaki az életét adja. Vérontás nélkül nem lehet. Az ószövetségi állatáldozatok előképei voltak Isten bárányának a megáldozásához. Azaz egyszer lesz majd egy áldozat, aki majd lesz valaki, aki az életét adja, nem a pénzét, nem a vagyonát, nem az áldását, hanem a saját létét, magát adja. Ő örökre szolgálni fog másokat, hogy ők élhessenek. Az életét adja, a vérét adja. azért, hogy ti újra élhessetek. A halála nem mentett meg senkit. Az élete ment meg minket. A vére. Mert ő meghalt, és a halálba elvitte a bűneinket, és aztán feltámadt, és az életével élünk mi is. Az ő vére által vagyunk Krisztusban. És utána hol vagyunk? Ő benne. Az egyetlen hely, ahol túl lehet élni a földet, az Krisztus teste. Ez olyan, mint hogy én elmegyek innen. De csak én megyek el innen. Ki jön velem? Aki bennem van. A kisujjam jön velem. A gyűrűm nem jön. Pedig közel van hozzám a gyűrűm. De a gyűrűm nem jön. Csak az új, amely a gyűrűt hordozza. A pénzem nem jön. Csak a lelkem jön. Én megyek. És csak az megy, aki bennem van. Ezt mondja Jézus. Aki nincs én bennem, azt nem is ismerem. De bárki bennem lehet, aki elfogadja azt, amit én tettem, hogy meghaltam érte, és aki csak hisz én bennem, annak örök élete lehet. Isten azt mondja, hogy vagy mindent fogadsz el tőlem ajándékba, vagy semmit nincs. Ez a két lehetőség van. Erre lettünk teremtve. Nincs átmenet, nincs középút, nincs megalkuvás. De a dolog nagyon egyszerű, mert nem én csinálom. Én csak elszenvedem. Én a haszonélvező vagyok. Az egésznek az a célja, hogy az ő kegyelmének a mérhetetlen gazdagsága nyilvánuljon meg. Hogyan? Az irántad való jóságából. Figyelj, téged foglak szeretni örökkön örökké, és az egész világmindenség látni fogja, hogy én ki vagyok. Azáltal, ahogy veled bánok. Te vagy a királynő. Te vagy az örökös. Te vagy a testem. Amikor jön a király, és a király jóképű, barna, jól öltözött, kisportolt, akkor azt mondod, hogy látok valamit a király jelleméből. Látom a király testét, és következtetek arra, aki ő. Látom a feleségét, látom a boldogságát, a méltóságát, az intelligenciáját, és azt mondom, hogy látok valamit a királyból. Aztán látom a király fiát. Ahogy gondolkozik, ahogy döntéseket hoz, az értékeit, és látom a királyt. Értitek? Egykor távoliak voltatok, mindenélkül, és bármitek volt, a hajatokra kenhettétek, most mindez a tiétek, Krisztusban vagytok az ő vére által. Kell, hogy ennél többet mondjak ma? Egész jól haladtunk. 13. versig jutottunk. Amen. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy ha bárki, aki hallgatja ezt a felvételt, és még távol van, akkor hallgass meg az imáját. Hallgass meg azt, ahogyan kér, hogy hadd legyen közelivé. Hallgasd meg, amint mondja, hogy elfogadom Jézus Krisztust, mint a megváltómat. Hogy én, aki távol voltam, remény nélküli, közelivé legyek, hogy én is a te véred által Krisztusban lehessek. És hogyha te vagy az, akiről most beszélek, ha úgy érzed, hogy távol vagy, ha még sosem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, bizony ez az a döntés, ami a te felelősséged. Ez egy jogi kötelességed, egy valóságnak a kezdete, amely a te szabad akaratod nélkül nem léphet életbe. Neked kell igent mondanod. Úgyhogy, ha a legapróbb esélyét látod annak, hogy erre szükséged van, akkor csak mondd utánam. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy te az életedet adtad azért, hogy én élhessek. Te haltál meg, és te élsz, értem. Benned, ha téged elfogadlak, örök életem van. És én most elfogadlak. Vezess engem a hétköznapokban, nevelj fel engem örökösként. Tégy engem a jobb kezeddé, vagy a ballá, ahogy tetszik. És hadd legyek mind az, aminek te megálmodtál engem. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Van-e kérdése bárkinek? Vagy hozzászólása? Kérlek. Az Úr figyel, és emlékkönyv iratik. Azt tudod, hogy föl van jegyezve a mennyben minden olyan tetted, minden olyan gondolatod, amit hitben csináltál? Isten a mennyben jutalmakat fog adni neked olyan apróságokért, amikre nem is emlékszel. Olyan apróságokért, amit nem azt, hogy nem emlékszel rá, hanem tudomásul se vetted, hogy ez tényleg? Pásztor Scheller mesélte egyszer, hogy ha hitben buszjegyet lyukasztasz, azt arról Isten nem feledkezhet meg. Azóta minden héten lyukasztok egy buszjegyet. Bár kocsival közlekedek, de... Oké. Az élet rejtélyének megfejtése. Már csak 3 darab. Kikiáltási ár 1000 forint. Nem, komolyan. Hányan ismeritek ezt a filmet? Ez egy zseniális film. Nem ismeritek? Figyeljetek, ez a film az egyik legámulatosabb anyag, amit nem is tudom, talán valaha életemben láttam. Evolucionista tudósok hasonlanak meg a saját elméletükkel, és jutnak el oda, hogy az egyetlen lehetséges magyarázat a valóságunkra az az intelligens tervezés. Oké, az egyik fő figurája, a kémiai determinizmus szerzője, az egyik legújabb evolucionista szemléletnek a kiagyalója. Oké, tehát nem kismiskás emberekről van szó, tudod, 3 nyomorult tudós, aki nem jutott semmire az életében, most megpróbálja így megvalósítani önmagát, hanem a sztárjai az elméletnek hasonlottak meg önmagukkal, és csinálták meg ezt az anyagot, és zseniális. Egy és negyed óra, kívülről tudnod kéne minden mondatát. Oké, már csak 2 darab van, kikiáltás, már egy sincs. 1000 forintba kerül egyébként. Meg lehet, igen, de már csak 3-mal és 4-en jelentkeztetek, úgyhogy verekedjetek meg az utolsóért. Jó, a következő 2 DVD. Kikiáltási ár, ez ingyen van?
Az ingyen.
Nem nagyon tudjuk olcsóban adni. Úgyhogy az vigye el, aki még nem látta, ez mindhárom. A 3 Kent Hovind videó magyarul.
Jó.
Zseniális. Jó.
Igaz díj, akinek nem jutott.
Ez mennyibe kerül?
Ez ingyen van. Nektek megvan? Megvan.
Internetről,
igen. Csak nem magyarul.
Hát
magyarul is? Ez magyarul is? A teremtés.com-on.
A 3 Kent Hovind videó magyarul letölthető jó minőségben az eredményes élet honlap Keta anyagai részén belül az Apologetika 2008 előadásoknál.
Jó,